Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy ahogy a pásztorokat, úgy bennünket is meglátogat ez a csodálatos üzenet, az, hogy a menny a földdel összeér. Köszönjük neked azt, hogy úgy lehetünk itt, hogy lehet, hogy nem vagyunk nagyon készen. Lehet, hogy nem is volt időnk túlságosan sokat gondolkodni, vagy elmélyülni azokban a gondolatokban, hogy mit jelent a karácsony. De köszönjük, hogy mégis, ahogy számíthatunk arra, hogy a pásztorok is átélték ezt, hogy ránk fog ragyogni valamiféle mennyei világosság. Egy olyan világosság, ami belevilágít a szívünkbe, és ott rendet tesz, ami elmondja nekünk azt, akik hiszünk benned, hogy a világ rendben van, hogy váratunk a te megjelenésedre, váratunk a veled való találkozásra. És rendet tett azoknak a szívében is, akik úgy vannak itt velünk, hogy keresnek téged. Kérünk, Urunk, hogy mindjárt a szívébe te világíts be, te teremts rendet. Köszönjük, hogy ezért jöttél el, azért jöttél, hogy megkeresd és megtartsd, ami elveszett. Urunk, számtalan esetben bizonyítottuk már azt, hogy elveszettek vagyunk. Te pedig számtalan esetben bizonyítottad azt, hogy te Úr és Király vagy, te jó pásztor vagy, aki megkeresel bennünket. Urunk, így járunk most, teljesen tudatában vagyunk a mi szükségeinknek, hogy mennyire nagyon elveszettek és reménytelen helyzetben levők vagyunk nélküled. De köszönjük, hogy eljöttél, köszönjük, hogy reménységet hoztál, köszönjük, hogy te magad vagy az ajándék. Köszönjük, hogy így állhatunk előtted, és most kérünk, hogy nyisd meg a szívünket, és nyisd meg a mi gondolatainkat, kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Amen. Foglaltuk helyet.
Kicsire erre szokott lenni, nem? András, akart, hogy én itt jobbra legyek? Kicsit én fel, de... Na. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Akkor a gyerekek már elmentek, ugye? Hogy jól látom. Boldog karácsony kívánok mindenkinek. Ja, vannak még ülőhelyek. Látom, hogy vannak, akik ott állnak. Ha akartok itt bejönni, vannak helyek itt. Milyen jó dolgunk van, ugye? Hogy együtt lehetünk, és együtt vagyunk karácsony napján. Együtt vagyunk, mint egy család az Isten jelenlétében, ő mi, mennyei atyánk, és együtt ünnepelhetünk ezt a csodálatos napot. Tegnap este, Szentestén is együtt voltunk, együtt ünnepeltünk, nagyon jó volt a meghitt légkör, és utána... Együtt vacsoráztunk. Volt egy kis csipet csapra, aki maradtunk itt a kávézóban, nagyon jól érezzük magunkat. Rengeteg töltött káposztát tettünk, Tini nagyon finom töltött káposztát csinált, nagyon jó volt. És utána kicsit társasjátékoztunk, nagyon jó volt itt lenni együtt a kávézóban tegnap este. Azt is tudjunk, hogy ugye a karácsonyi történet, amit tegnap este megünnepeltünk, már ott kezdtünk ünnepelni az Úr Jézus Krisztus, hogy a karácsony nem ott kezdődött, hogy Jézus Krisztus eljött a világban, hanem jóval hamarabb kezdődött az egész karácsonyi története. Ézsiás proféta 600 év előtte már jósolta, hogy jönni fog a világba a kisded, aki majd felnövekszik, és ő lesz a királyoknak a királya. 600 év előtte, Ézsiás 7:14, azt olvasunk, hogy ezért ad jelt néktek az Úr maga, ime a szűz fogan méhében, és szül fiát, és nevezi azt Immanuelnek, velünk az Isten. Előre már megmondták. És kicsivel később Ézsás folytatja, hogy mi lesz ezzel a gyerekkel. Ézsás 9, 6 és 7, jó ismerjünk ezek a verseket, mert a gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. Hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévaló atyának, a békesség fejedelmének. Nagyon jól ismerjük ezek a verseket, és nagyon jól ismerjük a karácsonyi történetét. De az a baj néha, hogy amikor valaki túl jól ismer valamit, akkor elfelejti annak a csodát, ami van mögötte. Ma reggel szeretném, hogy felolvassuk a karácsonyi történetét. Nagyon jól ismerik a karácsonyi történetét, de ma reggel úgy olvassunk ezt fel, és kérem, hogy Henny, gyere, olvass fel nekünk ezek a verseket. A Lukács evangéliumból fogunk ezt venni. De próbáljunk átélni újra. A mi kis agyunkkal nem tudjunk azt felfogni, hogy a Szent Háromság Istennek a második személy eljött a világba, és megszületett ebben a világban, mint egy kis ded, és felnőtt, és ő 100%-ig Isten volt, és 100%-ig ember volt, és ő lett a királyok királya. Hallgassuk meg az egész Lukács evangéliumnak a karácsonyi történet. Figyeljünk meg, és hallgassuk meg úgy, mintha soha nem hallottunk volna meg. Jó? Lukács 1, 26-38, és akkor Lukács 2.
A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó József jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve, és hozzálépve így szólt az angyal. Üdvözlégy kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki, ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának nevezik majd. Az Úr Isten neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt. Hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki. Szentlélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. Íme Erzsébet, a te rokonod is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert Istennek semmi sem lehetetlen. Mária ezt mondta, íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. És eltávozott tőle az angyal. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Quirinius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Judeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött az ő szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepójálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik. Ja.
Nem menj attól messze, jó? Csak maradjál itt egy kicsit, jó?
Tehát nem lenne karácsony annélkül, hogy felolvasnák a karácsonyi történetet. És Máté és Lukács mind a kettő leírja történelmileg, mi történt akkor. És ez nekünk jó erre emlékezni. Mit is történt akkor? De János, ő is tanú volt Jézus Krisztusnak az életét, de ő nem írta le a karácsonyi történet. Érdekes módon. János másképpen beszélt Jézusnak a születéséről. János nagyon jól tudta, hogy Krisztus egy történelmi figura. János soha nem beszélt Jézus Krisztusról, mint egy mese, vagy egy kitaláció, vagy valamit, hanem János beszélt Krisztusról, de János beszélt róla metaforikusan. Metaforikusan beszélt róla. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus a világ világossága, és így beszél az ő születéséről. Most, Henny, akkor olvasd fel nekünk János 1, 1-től 9 és a 14. vers, mert én erről akarok beszélni ma, hogy Jézus Krisztus a világ világossága.
Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról. Az íge volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. Az íge testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.
Köszönöm szépen, Henny. Nagyon szeretem azt a szokást Szentestén, amikor veszünk elő az adventi gyertyát, a lángot, és továbbadjunk azt a lángot, és gyűjtjünk az első sorban egy másik gyertyát. És mindenkinek van egy gyertya, és mi továbbadjunk ezt a lángot mindenkinek, és szépen lassan hátra megy, és az egész terem kivilágít. Milyen gyönyörűséges, erőteljes szimbólum az, és erről szól ez a prédikáció. Jézus Krisztus eljött a világba, mint tűz, mint láng, mint fény, és azt kérjük, hogy ezt tovább adjunk másoknak. Erről szól a kereszténység, és erről akarok beszélni ma. Jézus Krisztus eljött a világba, mint a fény. Ebben a sötét és hideg világba. A sötétség képviseli a gonoszságot, és az körülvesz minket. Mi egy sötét, gonosz világban élünk. Ugye? És a hidegség képviseli a szeretetlenséget. Képviseli a mi kemény szívünket. És Jézus Krisztus bejött a világba, mint a fény, ami kiűzi a sötétséget és a gonoszságot. És mint láng, ami felolvasztja a mi kemény, szeretetlen szívünket. Erről a fényről akarok beszélni a mai napon. Jézus Krisztus, ő ezt állította magáról, hogy én vagyok a világ világossága. Jézus felhasználta ezt az erőteljes metaforát beszélni magáról, János 8:12. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. És máshol azt mondja az ő népéről egyénileg és közösen, hogy ti vagytok a világ világossága. Máté 5:14. Ti vagytok a világ világossága. Karácsony napján én erről a gyönyörű, radikális metaforáról szeretnék beszélni. Nem elvontan, nem mint egy irodalmi metafora, vagy egy irodalmi líra, nem, hanem valójában is gyakorlatilag mit jelent, hogy Jézussal együtt mi vagyunk a világ világosság. Menjünk az Úr elé, és kérünk, hogy ő szóljon hozzánk. Mennyi atyán, köszönjünk karácsony napját. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztust ünnepelhetünk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te eljöttél a világba, mint a világnak a világossága. Én nagyon kérlek, hogy add a világosságodból ma reggel, hogy lássunk téged, és hogy értjünk, hogy ez a metafora mit jelent. Nagyon kérlek, hogy szólj a mi szívünkhez ezen a karácsonyi napján. A te szent lelke, küldöd a szent lelkedet a mi szívünkben, hogy teljes lényünkkel tudjunk téged ünnepelni. Add örömet és boldogságot nekünk, mert te vagy értünk, és te vagy itt velünk, köztünk. Kérünk, hogy add a te lángodból az én szívemnek, hagyd tudjak elmondani mindazt, ami rám bíztál. Engedj, hogy legyen értető mindenki számára. Engedj, hogy megértsük a te ígédet. Engedj, hogy lássunk téged. Köszönöm, ez mind kérhetünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. 1500 éven keresztül a kereszténység volt az alap, mi nagyon jól tudjuk azt, kereszténység volt az alap az egész nyugati társadalomnak. És a legnagyobb hatása, ugye? És óriási különbség volt az európai kultúra és a többi kultúrák között, ahol nem a kereszténységre alapozták. Óriási különbség volt a kettő között. És sok történész ír erről, hogy a keresztény alapok miatt nagyon más lett a nyugati országok. És néha úgy hívják ezt az alap, hogy bútordarabok, amit azt jelenti, hogy a nyugati társadalom teljesen másképpen van berendezve, mint a többi kultúrák, ami nem építettek a kereszténységre. De nagyon másképpen néz ki egy keresztény nyugat társadalom, ahogy van berendezve. És nemrégen megjelent egy könyv, egy híres történész, ami ugyanerről beszámol, és nagyon nagy por kavar ez a könyv most a világban. Azért, mert az író, Tom Holland, nem egy keresztény. Nem egy keresztény, pedig erről ír. És a Tom Holland ebben a könyvben, és ha jól tudom, le van fordítva magyar már, ő leírja, hogy annak ellenére, hogy az egyház nagyon sok hibát követett el, az évek során, és ő nagyon őszintén beszél az egyházi problémákról, ami nyilvánvaló nagyon sokaknak, ugye? Ezek a hibákról beszél, de mégis azt állítja, hogy a kereszténységnek a pozitív hatás megformálta a nyugati társadalmat, az országokat, és letette az alapértékeket, letette a rendet a nyugati társadalomnak, a prioritások, mint civilizáció, és emiatt nyugodtan előre tudott haladni és fejlődni a kereszténység miatt. És ugye ez egy nagyon radikális könyv, nem csak azért, mert egy nem keresztény beszél erről, hanem azért, mert mi nagyon jól tudjuk, hogy mi olyan világban élünk, és most finoman fogalmazunk, hogy vannak, akik utálják a kereszténységet, és nem akarnak erről hallani egyáltalán. Legszívesebben eltörölnének a kereszténység a nyugati a történelemből. És csak az egyházak a hibákkal foglalkozának. Tehát az emberek nem akarják, hogy a kereszténység legyen a háttér, az alap a nyugati társadalmaknak. Mikor Tom Holland és a többi történész beszélnek ezek az alapokról, vagy ezek a bútor darabokról, hogy a kereszténység miatt nyugati társadalom másképpen van berendezve és kivirágzott, akkor ők végülis milyen bútor darabokról beszélnek? Mitől lett teljesen más a nyugati ország? Hogy néz ki? Hát az első és a legszebb bútor darab az, hogy Jézus Krisztus azt mondta magáról János 14:9-ben, hogy aki engem lát, az látja az atyát. Aki engem lát, az látja az atyát. Ez a legszebb és a legfontosabb bútor darab. Jézus Krisztus azért a világ világossága, mert ő rajtan keresztül ismerhetjük az Istent. Jézus Krisztus és a Biblia miatt tudjunk, hogy milyen az Isten. Ha nem lenne a Biblia, ha nem lenne Jézus Krisztus, akkor ez a univerzum csak egy materiális, hideg hely lenne, és kapizsgálnak, botlanak a sötétségben, és valamit fejtenék, hogy milyen lehetne az Isten, de nem ismernék az Istent egyáltalán. Nem ismernék, hogy ő milyen valójában, hogy ő mennyire szeret minket, és mennyire irgalmas az Isten velünk. És ez lett az alapkő mindennek. Az Isten létezik, és Jézus Krisztus a világ megváltója, aki szeretetből feláldozta magát értünk, és megmutatta nekünk az Istennek a szeretetét. Ez lett a fő bútor darab a nyugati civilizációnak. Most konkrétan mit jelent? Mit jelent, hogy a nyugati társadalomnak az értékrend a kereszténységre alapozták. Gyakorlatilag mitől lett annyira más a keresztény társadalmak? Nézzük meg ezt gyakorlatilag. A keresztények azt tanították, azt állították, hogy minden egyes ember az Isten képmására van teremtve. Az Isten szeret minket, és Jézusban tapasztaljuk az ő kegyelmét és az ő irgalmát, és ez mindent megváltoztat. Amit azt jelenti, hogy minden egyes ember méltósággal rendelkezik. Minden egyes ember értékes, és megérdemeli az Istennek, vagy megérdemeli a tiszteletet. Teljesen függetlenül attól, hogy valaki öreg, vagy fiatal, vagy szegény, vagy árva, vagy beteg, vagy erőtlen és gyenge, börtönben ül, abszolút mindegy. A kereszténység az érték az, hogy minden egyes ember értékes. És a másik az, hogy emiatt minden embernek jogai van, és nem a társadalomtól van, nem a társadalom határozza meg, és ez egy óriási különbség. Nem a társadalomtól vannak a jogok, hanem Istentől van, és az a társadalomnak a dolga, hogy fenntartja ezek a jogokat, amit Istentől kaptunk. És pont emiatt Isten arra hív minket, hogy mi segítsünk a szegényeken, hogy legyünk kegyelmesek, és legyünk irgalmasakkal, az árvákkal, az özvegyekkel, a külföldiekkel, a bevándorlókkal, a magányosokkal, mindenki, aki úgy érzi magát, hogy a társadalom periférián van. Isten felhatalmaz minket, sőt, küld minket, hogy harcoljunk az igazságtalanság ellen, hogy ne engedjünk, hogy azok, akik erőben vannak, hatalomban, hogy kifosztják a szegényeket. Ez a mi dolgunk. És a történelemben ezt sokszor láttunk, hogy a keresztények így szolgáltak és lettek fény ebben a világban. Keresztények voltak, akik megmentettek a újszülett babákat a római korban. Amikor a rómaiak csak kidobták a babákat az utcára, a keresztények voltak, akik megmentettek a babákat. A történelem során világban mindenhol volt rabszolgaság. Mindenhol volt rabszolgaság. Honnan jött ez az ötlet, hogy megmentsük azok, akik rabszolgaságban élnek? A kereszténység gondolat volt, és a keresztény voltak, akik végrehajtották azt, hogy végre kiirtották a rabszolgaságot a világból. A római és a görög társadalmakban a nőknek nem voltak joguk. És nagyon lenézték a nőket a római és a görög társadalmakban. Jézus pedig mindig tisztelettel volt a nők felé. És ez hatás volt a keresztényekre, és a keresztények bevezettek egy egész társadalmat, ahol tiszteltek a nőket. És jogok adtak a feleségeknek. Úgy is lehetne mondani, hogy Jézus Krisztus egy radikális feminista volt. Jó értelemben, bizony. Keresztényeknek a szeretet és a megbocsájtás volt a legnagyobb értéke, amire megalapozták a kapcsolatukat, de nem csak egymással. Jézus azt mondja, hogy szeressünk és bocsássunk meg az ellenségünket is. Nagyon radikális volt az egész. A kereszténység azt is állította és képviselte, hogy abszolút erkölcsi normák vannak. Amit azt jelenti, hogy van jó és rossz viselkedés. És az Isten törvényére megalapozták az egész szabályok és törvények a társadalomban. Akkor is már nagyon radikális volt akkor, hogy abszolút erkölcsi normák vannak, az akkor is volt radikális, és ma is az radikális. De a kereszténynek köszönhető, hogy vannak szabályok és törvények. Most én tudnék felsorolni többet, de nem fogom. Tom Holland rengeteg példát használ ebben a könyvében, és mivel Istenre megalapozták a társadalmat, az emberek teljesen másképpen bántak egymással. Volt alap a szeretetnek, volt alap az irgalomnak, volt alap a megbocsátás, volt alap a szolgálat, hogy egymást szolgáljunk, a tisztelet, hogy mutassuk tiszteletet minden egyes embernek. És ezek egyértelműek. Lehet, hogy mit ülünk, itt ülünk, és az, hát persze, hát hogyne, ezek egyértelműek. De sokszor nem is veszük észre ezek a régi bútordarabokat, ugye? Mert annyira régen itt van, megszoktunk ezek a bútordarabokat. És nem is veszük ezeket észre. Elmenjük mellette, és elfelejkezünk, hogy mennyire gyönyörű és szépek ezek a bútordarabokat. Akkor nézzük meg ezt a metaforát megint. Jézus Krisztus, ő a világ világossága. Ez olyan, mint, hogy ebben a nagy univerzumban lennék, és a nap rávilágít a mi bolygónkról, és van világosság. Ez könnyű megérteni, hogy ő a világ világossága. És ez csak mondom, hogy ez nem metafora, hogy Jézus olyan, mint a világ világossága. Jézus azt mondja, én vagyok a világ világossága. Ez nem metafora. Ez a valóság. Ez a valóság. De hogyan próbáljuk ezt másképpen megérteni, elképzelni a nyugati társadalom, hogy kicsit jobban megértsük ezt? Próbáljuk elképzelni, hogy a nap süt, és a nap süt a holdra. És amikor a hold ki van világítva, gyönyörű, nem? Látjuk a holdat este, és csillog, villog, gyönyörű, lenyűgöző, amikor látjuk a holdat este. Nagyon szép. Sokkal szebb, mint a csillagok, ugye? Mert nagy, a csillagok pici, de mi a különbség a hold és a csillagok között? Az, hogy a csillagok, ők maguktól világítanak, ugye? Maguktól adják a fényt. A hold, milyen a hold? A hold, az csak reflektálja a napnak a világítást. De ha nem lenne nap, akkor mi nem is vennék észre, hogy ott van a hold. Nem is látnák a holdot. És nem is csillogna, és nem is villogna. Semmit nem látna belőle. Erről van szó. Erről van szó. Ez, amit a Tom Holland és sokan mernek állítani. A nyugati társadalmak olyanok, mint a hold, ami csillog és villog és gyönyörű és szép. De ez csak azért van, mert a kereszténység, a Jézus Krisztus világított rá a nyugati társadalmakra. Azért a Zsoltár író mondja, hogy a te fényedben látjuk a fényt. Most mi van? A te fényedben, igen, a te fényed, Istennek a fényében látjuk az igazságot. Látjuk minden, ami jó, szép és igaz. De mi történt a nyugati társadalmakban az elmúlt években? Hát a felvilágosodás korban az emberek körülnéztek ezen a gyönyörű nyugati társadalomban, ami villog és csillog, és azt mondták, hogy hú, ez nagyon-nagyon szép. És elfelejtkeztek, hogy azok a szép bútor darabok honnan jöttek. Elfelejtkeztek, hogy mi nem tudunk maguktól világítani. Mi csak reflektálni tudjunk ezt a fényt. És sokan úgy kezdtek gondolkozni, hogy tudod, jobb lennénk a kereszténység nélkül. Nekünk nincsen szükségünk Istenre. A tudomány és a racionális gondolkodása, amit tudjunk támaszkodni. És abban hitték, hogy olyan jó bútor darabokat tudunk mit gyártani. Szebb lesz, fejlődünk, elhagyunk a kereszténység. Nekünk nincsen szükség egy mese, egy kis dedről, aki a szűztől született. Nekünk nincsen szükség erről a meséről, vagy kitalációról. És az volt a felvilágosodás mégis a nagy állítása. És úgy kezdtek tekinteni mindenre, amit előttük ment, előttük volt, hogy a sötét kor. Nem tudom, hogy hogyan tanították a Magyarországon, de Amerikában úgy tanították, hogy a felvilágosodás kor volt a sötét kor. És ott a felvilágosodás. Elfelejtettek, hogy ők olyanok, mint a hold, amit csak reflektálni tud. És a felvilágosodás kor óta nagyon sokféleképpen látjuk ezt a féle gondolkodást, hogy neki nincsen szükség a kereszténységre. Ugyanúgy mennek a dolgok tovább. Például a mai nap, a karácsonyi nap. A karácsonyi nap csak átneveztek a szeretet ünnep. Miért kell foglalkozunk nekünk egy kis deddel, vagy egy kis meséről? Nem a lényege a szeretet? Nem az a lényeg, hogy egymást szeretjük, és egymásnak adjunk a ajándékokat? Nem az a lényege? Lehet egy kis karácsonyfa, ajándékozás, szeressük egymást, és ez a lényege a szeretet. Nekünk nem kell ez az egész karácsony, betlehemi jászó jelenet. Nem kell a kereszténység. És abban reménykednek, hogy a tudománnyal majd mi előre tudunk haladni. A nagyon könnyű példa ennek ugye az, hogy amikor gondolkozok az időjárásra. Régebben az emberek imádkoztak az esőre, de most már mi tudjunk, hogy a tudománya megmondja, hogy pontosan holnap hány centi esni fog az eső. Nem kell a kereszténység, a tudomány az már nekünk az elég. Több száz éven keresztül már a legtöbb nyugati ember igyekszik úgy élni az életét, mintha Isten nincs. Nincs szükség rá. Ma is Magyarországon, majdnem minden európai országban több mint 90% az emberek otthon vannak ma. Nem ünnepelik a karácsonyt együtt, mint az Isten népe. Friedrich Nietzsche 150 év ezelőtt, ő már erről kezdett beszélni, ő volt az első proféta, aki erről beszélt. Ha az Isten halott, és mi abban hiszünk, hogy nekünk nincsen szükségünk Istenre, akkor ti európai emberek mikor veszitek a bátorságot, és úgy fogjátok élni az életetek, mintha Isten nincs. Nietzsche volt, aki azt mondta, hogy nekünk nincs szükség Istenre, mindenki legyen a saját Istene. Ne használjuk ezek a alapokat, ami a kereszténységhez tartozik. Nekünk nincsen jogunk simogatni ezek a szép bútor darabok. Ez nem a mi bútor darabunkat. És nekünk úgy kellene élni, ahogy mi akarunk. És mikor Nietzsche ezt kijelentette, hogy ezek nem a mi búta darabunk, nekünk másképpen kellene élni, mindenki úgy nézett rá, hogy ez a Nietzsche kicsit őrült. Miért kell így beszélni? Hogy menjen minden előre, ahogy eddig volt. Tudsz, Nietzsche ezt mondta 150 év ezelőtt. És most már több generáció ebben él, hogy nincsen szükségünk Istenre. Ez már régóta volt, amikor Nietzsche ezt mondta. És Tom Holland ebben a könyvében felteszi egy fontos kérdést nekünk. És többen kezdnek föltenni ezt a kérdést, hogy mi lesz a nyugati társadalommal, ami már régóta elvetette a fényt, a holdon már nagyon sötétség van. Mi lesz nyugattal? Visszatérnek, hogy nekünk szükség van egy fényforrásra? Nem. Maradjunk a sötétségben. És próbáljuk mi kialakítani magunknak, hogy majd mi tudjunk világítani. És az a félelmetes, hogy sok történész azt mondja, hogy ez a sötétség, ez csak egyre sötétebb lesz. Hanyi, emlékeztetett engem, hogy amikor mentünk a láthatatlan kiállításra, emlékeztek erről pár év ezelőtt volt, a vakoknak, és bementünk ebben a láthatatlan kiállításban. Egy óráig bent voltunk. A szemük nyitva volt, de nem láttunk semmit. Tehát, hogy mondják, nem síri csend volt, de nagyon sötét volt ebben a helyen. Nagyon sötét. Semmi nem lehet látni. Egy óráig bent voltunk, a pupilla nagyon pici lett. És amikor kijöttünk, biztaták minket, hogy vigyázzon, ne csak hirtelen menjél ki a fénybe. Takard a szemedet, lassan, a szemedet újra kell megszokni a fényt. Én hiszem, hogy mi nyugodtan körülbelül itt tartunk most. Mi itt tartunk. Ez a mi történelmi pillanat, hogy mi lesz velünk. Én nem fogom sorolni, hogy mi a mi társadalom. A 12. Zsoltár, a 8. vers, ez egy nagyon érdekes vers. Bűnösök járkálnak is körülöttünk, és az alávalóságot magasztalják is az emberek. Nem tudom, mit jelent az a szó alávalóság, de az jelenti, hogy ami nem jó, szép és igaz, azok a dolgok felmagasztalják. Én nem akarok erről beszélni. Ez nagyon sötét és szomorú lenne karácsony napján, hogy mi erről beszélünk. És miért is beszéltem eddig erről? Mert végre tudom elmondani, amit akarok elmondani ebben a prédikációban. Eddig minden felépítettem, hogy ezeket tudjam elmondani. Mert karácsonykor mi ünnepeljük az Úr Jézus Krisztus, aki eljött a világba, és azt mondta, hogy én legyőztem ezt a világot. Én vagyok a világ világossága. Nincs sötétség az én jelenlétemben. János 16:33. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízatok, én legyőztem a világot. Milyen jó dolog, hogy ezt a múlt időben mondja, múlt időben. Én már legyőztem a világot. Jézus Krisztus, ő azért jött, hogy megváltoztatja ezt a világot. Ő egy forradalmár volt. Egy világ hódító tervével. És ő minket bevon ebben a tervben. Mi volt Jézusnak a radikális terve? Annyi, hogy ő világ vagy világossága, ő adja a fényt, és azt mondja, add tovább. Máté 5:14. Azt mondja, ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Először adjatok tovább egymásnak, mert olyanok vagytok, mint egy város, egy hegyen épült város. Milyen csodálatos képet használ rólunk. És úgy beszél a gyülekezetekről, a mi közösségünkről, hogy mi olyan vagyunk, mint egy hegyen épült város. Máté 5:14. De a következő vers egy kicsit fura, amit Jézus mond rögtön utána. A 15. versben mit is mond? Lámpás sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpa tartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Most mi? Mit mondja ezt a verset? Mert Jézus Krisztus jól ismer minket, és nagyon jól tudja, hogy mi tudjunk elrejteni a fényt. És nagyon jól tudja, hogy mi erre vagyunk hajlamosak, hogy ne világítsunk ennek a világnak. Nagyon jól tudja, hogy mi arra vagyunk hajlamosak, hogy ítélni a világot. Ó, ez a világ, ez annyira sötét. Ne haragudj. Ha valami sötét, egy szoba sötét, akkor nem a szoba a hiba, hanem a lámpa a hiba. A lámpa nem működik. Ha sötétség van ebben a világban, mi vagyunk a hibások. Mi keresztények vagyunk a hibások. Valami nem jól működik. Nálunk, velünk. Mi vagyunk a probléma. Ha sötétség van ebben a világban, az azért van, mert mi vagyunk az a probléma. És Jézus erre beszél, hogy erről vigyázunk. Valamiért mi nem világítunk jól ebben a világban. Következő vers, hogyan adjunk tovább a fényt, amit Jézus adott nekünk. A 16. vers, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátok. Ez nem jelenti, hogy úgy ragyogjon a te jó cselekedet az emberek előtt, mint egy vallásos ember, vagy egy képmutató ember, hogy nézd, hogy én milyen jó ember. Nem erről van szó. Jézus, hogy az emberek lássanak téged. De mit lássan? Mi az, amit Jézus akar, hogy ez a világ lássan, amikor látják a mi életünket? Mik azok a jó cseletek, amiről beszél? Hogy ez nem más, mint mi vagyunk Jézus Krisztusnak a népe, és mi követjük az Úr Jézus Krisztust, és mi kaptunk kegyelmet tőle, mi kaptunk irgalmat tőle, mi bűnösök emberek vagyunk, mi rá vagyunk szorulva az Isten kegyelmére nap, mint nap. Mert Jézus nélkül milyen a mi szívünk? Milyen az én szívem? Ha ismered a szívedet, akkor nagyon jól tudod, hogy a de szíved sötét, a de szíved kemény, a de szívedben nem lakozik a szeretet. Jézus Krisztustől kapjunk ezeket nap, mint nap. Jézus Krisztus azt mondja, hogy lássák az életeteket. Máshol azt mondja, hogy lássa titeket, mint egy hegyen épült város, aki tudtok egymást szeretni. És a szeretet miatt mindenki fogja tudni, hogy ti vagytok az én tanítványaim. Ebben a világban keresik a szeretet. Nem biztos, keresik az igazságot. Az túl sok. De keresik a szeretet. Mindenki ezt keresi. És Jézus bíztat minket, hogy szeressetek egymást. Legyetek egy hegyen épült város, ami jó messzire világít. Hogy sokan lássák ezt a gyülekezetet. Ma reggel én kérdezem, hogy te milyen jó cselekedet szeretnél hozni. Hogy ez a város, ez a hegyen épült város világítson. Karácsonykor szükségünk van mindannyiunkra, hogy elcsendesedünk, és mindjárt fogunk imádkozni. És csendben fogunk lenni, és mindenki gondolkozzon azon, de hogyan szeretnél részt venni, hogy ez a város világítson jó messzire. Szükségünk van a Jézus Krisztusra. Szükségünk van, hogy átéljünk az ő kegyelmét. És ha ő kegyelmes volt veled, akkor add tovább. Adjál kegyelmet, legyél kegyelmes mással. Krisztus türelmes volt veled, Zoli? Akkor legyél türelmes mással. Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy megbocsássa mi bűneinket. De tartozol keserűséget, vagy harag valaki iránt? Valakinek nem tudtad megbocsájtani? Amikor Krisztus így bánt veled? Jézus egy radikális életre hívott minket. Engedjük el az ő tartozását. Egy radikális forradalmar életet hívott minket. Ne a fogyasztói szemlélet, mint legyen a miénk, hanem Krisztus eljött a világba, neki nem volt semmije. Szegény volt ez a forradalmár. És hív minket, hogy ne rohanjunk a pénz után. Jézus Krisztus eljött a világba, neki nem volt semmije kényelem. De rohansz a kényelem után? Olyan könnyű rohanni a kényelem után. Jézus azt mondja, ne csináld. Hanem Jézus arra hívott minket. Ezek a gyönyörű szép bútor darabokra, hogy szolgáljunk egymásnak. Hozunk áldozatot egymásnak. Szeressük egymást szívből. A világ ezeket nem érti, amikor tagadjuk magunkat és szolgáljuk egymást. Én szeretném biztatni mindenkit most, hogy menjünk az Úr elé, imádkozunk, maradjunk csendben egy kicsit, és hogy az Isten szóljon hozzád ezen a karácsony. De hogyan szeretnél részt venni ebben a világ hódító tervben, hogy legyél fény ennek a világnak? Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi atyám, köszönöm, hogy ezen a karácsonyi napján tudunk téged megünnepelni, hogy elküldted a fiadat, értünk. És köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy a világ világossága. És köszönöm, hogy megvilágítottad a Szent Lelkeden keresztül, a Szent Lelkedével, a mi szívünkben az evangéliumot, és hogy megismerjünk az Atyát, megismerjünk az evangéliumot. És köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy mennyire szeretsz minket, hogy feláldoztad magadat a Golgotai kereszten. Köszönöm, Jézus Krisztus, hogy milyen radikális életet éltél, értünk. És bocsáss meg, amikor valahogy elfelejkezünk erről. És elfelejkezünk, és olyan természetesnek veszünk. És bocsáss meg legfőképpen, amikor látjuk ezt a világot, amikor hallom én híreket, nézem én híreket, olyan könnyen tudok elkeseredni, szomorúnak lenni, hogy mi zajlik ebben a világban. És bocsáss meg, amikor ítélkezek mások fölött. Bocsáss meg, és kérlek, hogy vedd el ezt az ítélkezést az én szívemből. Bocsáss meg, amikor passzív vagyok, és nem csinálok semmit. Bocsáss meg, amikor az én fényem alig látszik. Úr Jézus Krisztus, könyörölj, de népren, ébresz fel minket. Nyisd ki a szemünket, engedj, hogy lássunk téged, amilyen vagy. Amilyen vagy, hogy meghaltál, értünk, és az életedet feláldoztad, értünk, mindent megadtál, nem maradt neked semmit. És pedig mi futunk után, a kényelem után, és minden más, amire nem kellene. Kérjünk, hogy bocsáss meg a népedet. Bocsáss meg, hogy nem vagyunk só és fény ebben a világban, ahogy kellene lenni. És kérünk, hogy építs fel ezt a várost. Építs fel sok gyülekezetet Magyarországon, hogy ezek a gyülekezetek ragyogjan, mint nagyon nagy fény ebben a világban, hogy minél több ember lásson és ismerjen téged, és kapcsolatban kerüljen veled, hogy értse az evangéliumot, értse a jó hírt. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy kezdjél velünk a de munkádat, olvaszd fel a mi kemény szívünket, üzd a sötétséget belőlünk a de fényeddel. Munkálkodjál bennünk egyénileg, és mint egy közösség, mint egy hegyen épült város. Taníts meg minket, mutasd meg nekünk, és köszönjük azt a példát, amit mutattál, hogy mit jelent egymást szeretni szívből. Segíts nekünk! Segíts nekünk, hogy szívből tudjunk egymást szeretni, és így világosítani a világnak. Légy velünk! Légy velünk a te dicsőségért, Krisztus nevében. Amen.